Kedves testvérek, Isten igéje ma reggel Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének a harmadik fejezetéből a 9-től a 11-ig tartó versekben szól hozzánk, melyet fennállva hallgassunk meg. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istennek nékem adatott kegyelme szerint, mint bölcs építő mester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rá. Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Helyünket foglaljuk el. Amint tudjátok is, egyházunk éves jeligéje a 46. Zsoltár 11. verse, amely így szól, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Kis csapatban mi, akik kidolgoztuk ennek a versnek a kibontását, azt szeretnénk, hogyha ebben az éves igében mindannyian a gyülekezetek, a gyülekezet vezetői, lelkipásztorok együttesen meglátnánk az egyház urának az erre az évre szóló vezetését, és megértenénk, hogy milyen gyakorlati, milyen személyre szóló, és milyen konkrét üzenetet vár tőlünk az Úr. Egyébként ez az anyag egy kis részletében, ugyan de megtalálható itt a felső sorban nevű egyházi kiadványunknak a januári számában is. És mivel a kibontásban, amit itt nem találunk, de februárban így gondoltuk többen, hogy ez legyen a gyülekezet építés hónapja. És éppen ezért, mivel a gyülekezet építés egy olyan centrális kérdés ma a keresztény közösségekben, hogy a mai napon én erről szeretnék beszélni közöttetek. Kis humorral is fűszerezve menjünk el egy iskolába, és először egy bibliai matematika órán vegyünk részt, aztán üljünk be mondjuk egy környezetismereti órára, kicsit úgy mondom, mintha iskolapadban lennénk, természetesen puskálni nem szabad, de két dolgot szabad, elővenni a bibliánkat, illetőleg ezt a kis jegyzett lapot, amit kiosztottunk, szabad használni, és annak a túloldala teljesen üres, remélem, hogy mire az igehirdetésnek vége lesz, addigra tele fogjuk írni. Kezdődjék tehát a matematika óránk. Két alapvető, ha úgy tetszik, gyülekezet építési tétel a mai óránkhoz. Az első az olvasmányból, amit az előbb hallottunk, Jézus Krisztus a feje a testnek, az egyháznak. A második ilyen tétel a lekcióban található, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat. Itt mond Jézus itt, hogy én építem az én egyházam. Miről szól tehát ez a két, mondjuk így bevezető tétel? Meghatározza azt, hogy ki az Úr, és ki az építő. És ez nem más, mint maga Jézus Krisztus. És nagyon fontos, mielőtt bármely közösség, bármely gyülekezet elindul a gyülekezet építés útján, egyáltalán azon kezd gondolkozni, hogy hogyan lehetne nem csak számokban, hanem lélekben gyarapodni, vinni az evangéliumot, az örömhírt. Ilyen nagy szavakkal szoktuk mondani, hogy a világba, de én itt kezdeném ebbe a házba, vagy ebbe az utcába, a környéken, hogy felismerjük, és elismerjük az egyház urát. Ahogyan azt az éves igényt is kéri tőlünk, tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ez a 0 kilométer a gyülekezet építés útján. Akkor mégis hogyan növekszik a gyülekezet? Aki egy kicsit is járatos ebben a témában, az tudja, hogy könyvek százai, konferenciák, tucatjai, neves és kevésbé neves előadó, lelkes előadásai szólnak mindenről, végtelen a módszer, a tematika, számtalan kiadvány jelent meg, tényleg hegyeket és falakat lehetne húzni ezekből a könyvekből és kiadványokból, hogy mit és hogyan tegyünk azért, hogy a gyülekezetünk életképes legyen, megmaradjon, létszámában növekedjék, több legyen a küldetés, a feladat, talán a bevétel is, számtalan ötletet kapunk mindenhonnan. De azt gondolom, hogy egy kicsit túl kellene ezen lépni, vagyis inkább visszalépni, és mielőtt valóban nagyon jogosan arról beszélnünk, hogy milyen szociológiai ismeretünk van arról a társadalomról, ami körülvesz bennünket. Milyen pszichológiai ismeretünk van azokról az emberekről, akiket elérni szeretnénk. Milyen társadalmi helyzetben, konfliktusban vannak. Milyen módszerek vannak arra, hogy egyáltalán ugyanazt a nyelvet beszéljük, hogy amit én mondok, azt ők meg is értsék. De ez előtt sokkal fontosabb és elsődleges, hogy az igét nézzük, arra figyeljünk, és próbáljuk megérteni, hogy kiindulásképpen Isten mire tanít bennünket. Én teológiai tanártól, akinek az egyik szakterülete gyülekezet építés, ugye ez az alkalmazott teológián belül, egyszer megkérdezték tőlem, hogy mondd Gábor, te tényleg tudod, hogy hát hogyan lehet a gyülekezetet növeszteni, és hogyan lehet egyre több egyháztagot megtalálni, és odahozni, és hogyan lehetnénk kétszer, háromszor ennyien. Mondtam, hogy nem. Nem tudom. Hiába vagyok ennek a professzora, tanára, olvastam sok előadást, könyvet, én is, kiadványokat, de nem tudom. És nem is akarom tudni. Azért nem, mert nem akarok versenyezni Jézus Krisztussal. Egyedül azt szeretném megérteni, és kizárólag azt tenni, amit az ige tanít. Ez a kiindulás, ez az alap. Nekünk is van persze feladatunk, nekünk is van sokféle egyéb tudományágba, hogy így mondjam, vagy ismeretbe, vagy gyakorlatba jártasság, amit meg kell szereznünk, de az első pont ez. Mit mond az ige? Akinél kéznél van, elővehetjük az apostolok cselekedeteit, könyvét, de ebből fogok idézgetni, végigszaladunk rajta gyorsan, ugye matematika órát ígértem. Ha más nem, akkor föl tudjuk jegyezni, hogy honnan. Kezdjük az első fejezettel. Amikor Jézus mennybe menetele után az apostolok felmentek Jeruzsálembe, hányan is voltak? Trükkös kérdés. 11. Nagyszerű. Ezután maguk közé választották Mátyást, így már 12-en lettek. Kicsit tovább megyünk, akkor azt olvassuk, hogy azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mindegy, 120 főnyi sokasság volt ott együtt. Már is itt van matek óránknak az első számsora. 11, 12, 120. Második fejezet. Péter apostol elmondja a pünkösdi beszédét. Mi ennek a lényege? Az evangélium. Nagyon röviden az egyetlen versben, amit kiemelnék, a 38. Térjetek meg! És keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Pár sorra lejjebb ezt olvassuk. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mindegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Érdekes, hogy itt a lélek szó, itt szó szerint azt jelenti, hogy férfi, nő, gyermek, szolgáló, tehát ember, hogy így fogalmazzam. De nagyon fontos látni, hogy olyanok jöttek, akik azelőtt nem hittek Jézusban. Tehát nem halastóból horgáztak, hogy így fogalmazzam, ami nagyon sok misszióban is látszik, hogy próbáljuk, hogy így mondjam, elhalászni máshonnan a hívőket vagy a testvéreket, hanem olyanok voltak, akik nem voltak megkeresztelkedve. Semmi közük nem volt az egészhez. Kívülállók, idegenek, más vallásúak, más kultúrában felnőttek. És ezek az emberek, ezeknek az életében történt valami, meghallották az evangéliumot, megbánták a bűneiket, megkeresztelkedtek. És az egyház, a gyülekezet tagjaivá lettek. És ez a beszéd nagyon fontos. Nem egy zárt körű egyházi rendezvényen hangzott el, nem vájfüllőek előtt, hogy mindannyian egyetértettünk, igen, ez így van, nagyszerű, helyes, és semmi nem fog történni, mert hiszen senki olyan nem hallotta, akire vonatkozna. hanem az Istent még nem ismerő tömegekhez szólt. Az igazságot éhezőkhöz. Hány ilyen kereső ember van? Frigyes bácsival szoktuk néha megvitatni, hogy ebben a világban milyen nyomorúságban, milyen mélységek vannak. Hány és hány család és gyermek és holnap és jövő megy tönkre szó szerint. Hogy milyen válságban van a világ. Hogy hány embernek élet, kenyér, víz lenne az Isten evangéliuma. Ott kell segíteni. Ilyen emberekhez szólt ez az ige. És ezek az emberek gyarapították a gyülekezetet. Nem úgy gyarapodott a gyülekezet, hogy beleszülettünk, nem úgy gyarapodott, hogy beleházasodtunk, nem úgy gyarapodott, hogy na jó, eljött a húgom is, vagy a bátyám is, hanem úgy gyarapodott, hogy akik hitre jutottak, azoknak az életük biztos fundamentumot kapott. És ebben a bizonytalanságból, ma így mondjuk létbizonytalanság, de nem csak anyagiakra gondolok, hanem erre a belső, nem tudom honnan jöttem és hová megyek, bizonytalanságban ezek az emberek megtalálták, az érettük és értünk is meghalt, feltámadott és ma is élő és uralkodó Jézus Krisztus. Ez volt a változás. Második számsorunk már is itt van, ugye 11-12, 120, 3000. De menjünk tovább, a 47. versben azt olvastuk, hogy az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Nem csak hetente, vagy havonta, vagy évente, egy ilyen zárszámadással, vagy gyülekezeti összefoglalóval elolvasunk 18 oldalt, és akkor valahol meglátjuk, hogy hány új hitvalló lett? Egy. Nem így. És a negyedik fejezet, negyedik versében pedig azt mondja, hogy azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re nőtt. És itt nagyon fontos egy pillanatra megállni, mert az előbb azt mondtam, hogy lélek, az úgymond minden emberre vonatkozódott. Itt azonban a szó valóban jól van fordítva, görögül anér, és a kor szokásának megfelelően ugye a férfi jelentette az ő és az ő háza népe számát, hogy így mondjam. Tehát itt egy férfi jelentette családot. Ha gazdag volt, még a szolgálóival együtt is. Tehát ez a tömeg, nem tudjuk megszámolni, de 15-20-25 ezer ember is lehetett, nem csak öt. Feleségek, gyermekek, szolgáló, ilyen óriási növekedés volt. Százak és ezrek, napról napra, hétről hétre csatlakoztak a gyülekezethez. Meghallották az evangéliumot, eljutott valahogy hozzájuk, megértették az életüket, a tükörbe nézve, hogy így mondjam, meglátták az igényt Jézusra, és a gyülekezet növekedett. És végül a 12. fejezet 24. verse alapján mi is alázattal és csodálattal olvashatjuk, hogy szerte a világban, és idézem, az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjed. Miről beszéltem eddig? Melyik módszertanról, melyik metodikáról, melyik trükkről, melyik ügyeskedésről, melyik rábeszélésről, pszichológiáról, bármiről? Nem. Semmit nem mondtam. Csak azt az igét olvastam, ugyanazt, amiről az apostolok is szóltak. Az Úr így építi az ő egyházát. 11, 12, 120, 3000, 5000, 10000, 20000, 30000, és megszámlálhatatlan. És mi magunk is. Miért ülünk itt? 2000 év, és megnéztem a Google-on, körülbelül 2000 kilométer távlatából. Ez egy csoda, mert ennek az evangéliumnak az eredményeképpen, az egyház növekedésének a csodájaként, az Úr meghívására és kegyelemből vagyunk ma itt most együtt. Dicsőség legyen Istennek. Igazam van? Mondjuk együtt. Dicsőség legyen Istennek. Szóval látjátok, hogy itt nincs technika, nincs metódus, nincs módszertan, így épül az egyház. Ezeket kell megismernünk, és megértenünk, ha gyülekezetet vezetünk és szolgálunk. És nagyon fontos felismerni a hamis tanításokat, a mesterséges erőfeszítéseket, minden olyan ügyeskedést, ami a gyülekezet növekedésére szükséges. Mondom még egyszer, vannak emellett még sok minden egyebet, amiket tudnunk kell, vagy kellene majd, erről talán ilyen második fejezetben tudnék beszélni, de most itt a lényeg, hogy az Isten építi az ő egyházát. Ez az úralkotása az Atya, Fiú, Szentlélek egységében, maga Isten. Én azt gondolom, hogy ebben egyet tudunk érteni, eddig kíváncsi vagyok a következő fejezetre, de nagyon mérsékelt igyekszek lenni. Ha tovább lépünk, a matematika óra után, akkor én elneveztem környezetismereti órának, de lehet valami hasonló, informatika, bármi, ahol egy kicsit kívül lépünk a számok világából, és megnézzük, hogy mi az, ami még történik a gyülekezet építés alapvető fundamentumában, és itt érkeztünk el a mai textusunkhoz, ami így szól, így kezdődik, hogy mi Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete. 1 Korintus 3.9. Hoppá! Munkatársai, drága tiszteletes úr, miről beszél? 10 percig arról beszélt, hogy az Isten építi az egyházat, nem? Ő az Úr, ő az Isten, ő tesz mindent. Hát nekünk csak a fotel jut. Vagy talán mégse. Úgy tűnik, hogy valami szerepünk nekünk is van. Nagyon határozott ez a kijelentés, hogy de igen, munkatársak vagyunk. És nem ülhetünk a babérjainkon, nem mondhatjuk azt, hogy Uram Istenem, én már rogyosra térdepeltem a nadrágomat, és elvárom, hogy te minden gyönyörű csodát tegyél meg, mert te építed, te csinálod, te tudod, és én semmit. Csak te. Nagyon hamis útra vezet. Dicsérlek, szeretlek, imádlak, imádkozom hozzád, majd te megteszel mindent. Én semmit. Mert ez az ige nagyon keményen, és nagyon határozottan mond valamit. Mert van valami, ha úgy tetszik, ami rajtunk múlik. A kérdés, hogy mi az? Mi az ember munkatársi szerepe a gyülekezet építésben? Ha megnézzük a görög szót, akkor ez szonergoszt jelent, ami az együttműködés, összhang tartalmat jelöli. Az angol szótárban egy kis egyszerűsített fordítással így néz ki, hogy két vagy több személy szervezett anyag kölcsönhatása, vagy együttműködése olyan hatás elérése érdekében, amely, és most jön a lényeg, nagyobb, mint a különálló hatások együttesen. Ez a szó van a Szentírásban. Nézzük csak meg, hogy mi volt Korintusban. Pál volt az, aki először prédikáltott arról, hogy mit jelent Jézus Krisztus kereszt halála és feltámadása. Ennek nyomán hittek a korintusiak, így lettek Jézus tanítványaivá. Hasonló a képlet. A Krisztusról szóló igehirdetése, mint alapra, épült fel a korintusiak hite. Eddig teljesen rendben vagyunk. Az apostolnak azonban el kellett mennie, mint mindig, ugye ő ment gyülekezetről gyülekezetre, és valahogy ilyen szívszorító kérdésé vált a számára, hogy mi lesz akkor, ha én elmegyek? Milyen tanítások fognak majd elhangzani itt Korintusban, amit tényleg Isten lelkével olyan nagy igyekezettel építettünk, és én elmegyek, jaj, hát itt egy felfordulás is lehet. Vajon épül-e tovább az Isten egyháza? És most mondom a kulcs mondatot, központi célkitűzése marad-e a gyülekezetnek az, hogy egyre többen megismerjék Jézus Krisztust? Mert ez volt a lényeg. Így indult. Vinni az evangéliumot. Másoknak mondjátok el. Akik nem ismerik, nem tudják, igényelik. Ez legyen a leges, legfontosabb, első prioritás a gyülekezetnek, a lelkésznek, az egyháztagnak, mindenkinek. Hogy vinni az örömhírt. És már attól tartott, hogy ez a gyülekezet amit ő ott hagy, esetleg belterjessé válik. Ma így mondanák, hogy valamiféle szubkultúrává alakul, ahol nagyon jól el vannak a testvérek együtt, remekül működik minden, mindennek helye van, óramű pontossággal üzemel a szombat, nem a vasárnap, akkor még talán szombat, mindennek helye van, terve, nagyon jó, csak éppen senki nem tud róla. És a megváltozott életek nem lesznek mások számára is áldássá. A gyülekezet kivonul a mindennapi élet realitásából, és elkezd önmagának élni. Nagyon figyelünk egymásra, nagyon gondoskodunk egymásról, szeretjük egymást, látogatjuk egymást, beszélgetünk egymással, dicsőítjük az Istent együtt, de már kicsit kijebb, nem is tudják, hogy mi történik itt. Jöhetnek tévtanító, gondolhatta Pál, álomvilágra épülő kegyesség, egyoldalúság, szentírás magyarázatában. Tehát röviden Pál aggodalma az volt, hogy mi fog történni a gyülekezetben az ő távozása után. És ez az intés arra hívja fel a korintusiak figyelmét, hogy ügyeljenek arra, hogy aki építeni akar, mit fog majd építeni? Erre az alap eredeti fundamentumra. Tehát a fundamentum nem változhat, a módszer, ha mondhatom így, nem változhat, az egyház ura nem változik, de az építés milyen lesz? Hogyan lehet megkülönböztetni a jó vagy a rossz munkást Isten országa építésével? Ha valaki hasznos munkás volt, azt úgy lehetett megállapítani, hogy annak a munkásnak az élete nyomán növekedett a gyülekezet. Számszerűleg növekedett. Előbbre jutottak a megszentelődésben nyilván lelkileg, tehát el kellett jutniuk egy olyan mélységre, egy olyan tartalomra, amiből származott az eredmény, hogy így mondjam. Wesley ezt úgy fejezi ki, hogy az élet szentségben mélyültek el, és ennek mindenki számára valamiféle gyümölcse látható jele kellett, hogy legyen. A legelső diánk ilyen növekvő gyümölcsfákat mutatott, egyre több piros gyümölccsel, mert ez a maradandó érték az, ami növekedett a közösségekben. Az az Isten kegyelméből újabb és újabb testvérek jelentek meg a gyülekezetben. Ha azonban valaki nem volt hasznos munkás, például csak mondjuk a saját hitvilágát építette, a saját fontosságát, a közösség szokásainak a kimunkálását, a baráti közösséget, ilyesmit építgetett csak, azokra nagyon különös sors várt. Nem veszítették el ugyanaz üdvösséget, de mivel semmi maradandót nem alkottak, Isten szemében haszontalanná váltak. Nem tudom, hogy vagytok az üsztörténettel, de egy nagyon picit szeretnék ebbe az irányba most elmenni, mert ez egy üsztörténeti szétválasztási folyamat. Hol találjuk ezt? Pont ott, ahol véget ér a mi textusunk, csak tovább kell olvasni. Segítek! Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ egyfelől, vagy másfelől fát, szénát, vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, tehát az ítélet napjáról beszélni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Nagyon profétikus és üttörténeti gondolatok. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Mit jelent ez? Tehát a testvérek az, hogy aki hasznos munkások voltak, hogy így mondjam, jutalmat kaptak az épület gazdájától, ugye, amit együtt építünk, az ítélet napján. Azok azonban, akik haszontalan munkások voltak, bár az üdvösséget nem veszítik el, mert olvastuk, hogy megmenekültek. mert hittek Jézusban. De mégis üresen, mégis megégve, szégyenkezve fognak állni ítéletkor Krisztus előtt. Nem lesz senki, aki a segítségükre sietne, és azt mondaná, jaj, Uram Jézus, bocs, engedd be már őt, hát ő volt az, aki engem oda vezetett hozzá, ő volt az, aki elmondta, az a másik ember, ő keresztül ismertem meg, ő segített, rajta keresztül, ők voltak azok. És ez az ember is ott volt, nem? Nem fogunk ilyet hallani, és ha nem lesznek maradandó gyümölcsei a hívő életünknek, ahogy az előbb olvastuk, fát, szénát és pozdorját építünk, akkor bár megmenekülünk, de a tűzön keresztül. És ebből itt történetileg nagyon világos az a figyelmeztetés, hogy az életünk után, a földi életünk után három út vezet tovább. Nem kettő, három tisztító tűz, ugye már nincs, katolikusok pár éve gyorsan visszavonták, hogy az már nem érvényes, de mégis három. Az első a kárhozat, a második az üdvösség, de az üdvösségben két út van. Lesznek olyan hívők, akik vihetik magukkal a lelki kincseiket, hogy így mondjam, mert sokakat Jézushoz vezettek, és az életük nyomán mások élete is megváltozott. És lesznek olyan hívők is, akik lehet, hogy sokat buzgolkodtak, sokat imádkoztak, tevékenykedtek, szolgáltak, igyekeztek, minden szépet és jót csináltak, csak éppen maradandó gyümölcsöket nem termett az életük. És ők ott lesznek ugyan. De üresen, megvetetten, a tűzön átmentve állnak az Úr előtt. Tudom, hogy ez kemény beszéd, tudom, hogy ez üttörténeti beszéd, de ez a bibliai magyarázata ennek a néhány versnek, a textusunk folytatásaképpen az egyház Jézusi és a gyülekezet munkatársi építésének ebben az üzeneti kontextusban. És mi lelkipásztorok pedig egész életemben ezt vallottam, hogyha hülyek akarunk maradni, nem vehetünk el az üzenetből semmit, nem tehetünk hozzá semmit, nem polírozhatjuk fel egy kicsit, nem téphetünk ki egy fél oldalt a Szentírásból, az egy kicsit zűrzavarosnak vagy nehéznek tűnik, hanem azt kell mondani, amit a Szentlélek megtanít, amit megmagyaráz, ami előttünk áll. Isten épít, mi vagyunk a munkatársak. Mondom, lehetne folytatni, hogy de milyen munkatársak és hogyan. De mivel lassan becsengetnek, mert már amúgy is úgy kellett volna kezdenem, hogy tekerjük vissza az órát egy 30 perccel, de elérkeztünk a becsengetéshez, vagy inkább a kicsengetéshez. És befejezésül talán arra gondoltam, hogy vegyünk a kezünkbe egy tükröt. Csendesedjünk el, ahogyan az éves igénk is kéri tőlünk, és most Krisztus jelenlétében nézzünk bele együtt ebbe a tükörbe, és kérdezzük meg, hogy mit látunk. Mit látunk abban a tükörben, az elmondottak alapján, amit látni szeretnénk, amit láttatni szeretnénk, vagy a valóság. Csak néhány segítő kérdés. Úgy éljük-e a mi hitünket a hétköznapokban, hogy az valóban hirdeti az Úr szabadítását ebben a világban? Érdemesnek tart-e bennünket, mint közösséget az Úr Jézus Krisztus arra, hogy új életeket bízzon rá? Mert ha ő épít, ez a nagy kérdés. Érdemesnek tart-e, hogy ránk bízza, ide küldje őket, hogy mások is csatlakozzanak hozzá. Van-e látható jele annak, hogy a gyülekezet építésünk nyomán napról napra újabb és újabb testvérek jönnek, és maradnak is között. Mert ide zombizálni őket nagyon könnyű, beleestem én is ebbe a hibába. Ilyen rendezvény, olyan koncert, ilyen előadás, olyan. Jöttek százával, és egy vasárnappal később ugyanazok voltak ott, akik előző két vasárnappal korábban a nagy műsoros estet elkerülve. Tehát megtartani őket. Növekszik-e az egyház, és benne a gyülekezet? Miért fontosak ezek a kérdések? Azért, mert az egyházak és a gyülekezetek hitelességének ez a megmérettetés az alapja. Azok vagyunk-e, akiknek Krisztus is látni akar bennünket? Vagy azok vagyunk, akiknek mi akarjuk látni magunkat? Nagyon nagy különbség. Befejezésül tehát, hogy azért ne menjünk el üres kézzel, legyen egy kis házi feladatunk is, ha már ugye matematika, meg környezet, ismereti órára jöttünk itt együtt. Mégis mi legyen az? Legyen a mi házi feladatunk ezeknek a gyülekezet építési kérdéseknek a megválaszolása. Becsülettel, őszintén, egyen-egyenként, én nem ismerlek benneteket még jól, nem ismerem a gyülekezet életét, nem ismerem annyira a hátterét, a múltját, bár azt igyekszem tanulni és olvasgatni. Ezért csak annyit kérek, hogy ezeket a kérdéseket, mint egy házi feladat, vigyük Isten elé imádságban, és kérjük az egyház urát arról, hogy segítsen nekünk ebben a gyülekezetésben a helyes válaszokat megtalálni. Bízunk az ő kegyelmében, útmutatásában, mert hiszem azt, hogyha bűnbánattal és alázattal állunk meg előtte, megértjük az ő szavát, hiszen Jézus a legjobbat akarja adni nekünk. Mindig tisztán azt, amit Istentől kapunk. Hiszek abban, hogy a bizonyítványosztáskor ezekből a tantárgyakból az életős fogunk kapni a számadásunk. Amen.